Amit pedig szóltok, vagy cselekeztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyánktól, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai estén is. Örülök, hogy együtt lehetünk. Többekkel egész héten, minden este, aki itt tudott lenni, de akár csak egy este is, ha jöhettünk töltekezni, Isten igéjére figyelni, áldja meg az Úr a szívünket, hogy oda tudjunk figyelni őrá, és azokat a változásokat át tudjuk élni, amiket Isten akar munkálni bennünk az ige által. Legyen engedelmes szívünk, életünk. Énekeljük ma este is imádságként ezt a 464. dicséretet, szinte most már refrénként jön elő ez az életünkben, de hát valóban hadd legyen Jézus Krisztus az Úr és Király, és hadd legyen nyitott a mi szívünk ő irányába. Az első 4 verset énekeljük el egyszerre, majd igeolvasás, imádság, és utána a fönnmaradó 5.-6. Tehát az első 4 verset énekeljük, jöjj Királyom Jézusom!
Jöjj Királyom Jézusom, szívem íme megnyitom, a gonosztól ordtem meg, meg ne roncson engemet.
Isten igéjét felolvasom János evangéliumának 3. fejezetéből. Ezt állva hallgassuk meg. A 3. fejezet 12. versétől a 21. versig terjedő szakaszából. Tehát János evangéliumának 3. fejezetéből, a 12. versből, verstől kezdődően, így szól Isten igéje. Ezt mondta Jézus. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek? Mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt alá, az emberfia. És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot. Mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Amen. Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és sok gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Hajtsuk meg ezért a fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy hangzik az ige, és számunkra igazából ez a legfontosabb. Az is nagy dolog, hogy van itt egy református templom. Hogy vannak keresztény templomok Erdőkertesen, nagy dolog. Hogy van református óvoda, ez is nagy dolog. Hogy együtt vagyunk kevesen időnként, sokan időnként, nagy dolog. Tudunk munkálkodni együtt, mint talán ahogy ma is többen kapcsolódhattak ebbe a közös munkába, nagy dolog. De a legnagyobb mégis az, Urunk, hogy te beszélsz velünk, beszélni akarsz hozzánk. És hogy mi meg szeretnénk megnyitni a mi fülünket, szívünket, mert egyébként olyan árvák és elanyátlanodottak lennénk ebben a világban, azt sem tudnánk, hogy mi a jó, mi a rossz, vagy merre érdemes, mit szabad, mit nem. De köszönjük, Urunk, hogy te világosan beszélsz a te igédben, és szeretnénk is megérteni azt. Köszönjük ezt a hetet, amit készítettél nekünk azért, hogy töltekezzünk, és megerősödjünk a hitben. Köszönjük neked lelkész testvérünket, aki eljött, és minden este magyarázta az evangéliumot. Segíts, hogy ezen a mai estén is megértsük az ő száján keresztül, az ő szívén keresztül a te mondani valódat. És engedd meg, Urunk, hogy ne maradjunk abban az állapotban, ahol most vagyunk, hanem hadd tudjunk tovább fejlődni, akár életre szóló döntést hozni, vagy ha ezt meghoztuk már, akkor hadd tudjunk tovább haladni a Krisztus követésben. Áld meg így a mi figyelmünket, áld meg így az ige hirdető szavait. Köszönjük, hogy ígéreted szerint most is velünk vagy. Amen. Foglaljunk helyet, és énekeljük el a fönnmaradt két énekverset, a 464. dicséretnek az 5.-6. versét, a keresztet te adod, adj hozzá alázatot. Oh, yeah.
kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az ige hirdetési alapigét, amely az megírva található a Jelenések könyvének 7. fejezetében. A 9. verstől olvasom az igét, a 17. versig. Ezek után láttam, íme nagy sokaság volt ott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, amelyet megszámlálni senki sem tudott, a trón előtt és a bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükbe pedig pálmágak, s hatalmas hangon kiáltották: az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónon ül, és a bárányé. Az angyalok mind ott álltak a trón, a vének és a négy élőlény körül, arcra borultak a trón előtt, és imádták Istent eképpen: amen, áldás és dicsőség és bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő, ami Istenünké, örökkön örökké. Amen. Ekkor megszólalt az egyik vén, és megkérdezte tőlem, kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek. Ezt mondtam neki: Uram, te tudod. Ő így válaszolt: ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a bárány vérében. Ezért vannak az Isten trónja előtt, és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában, és a trónon ülő velük lakik. Nem éheznek és nem szomjaznak többé, sem a nap heve, sem más hőség nem bántja őket. Mert a bárány, aki középen a trónnál van, legelteti őket, elvezeti őket az életvizének forrásaihoz, és Isten letöröl szemükről minden könnyet. Uram, a te igéd lélek és élet, eleveníts meg minket is általa. Amen. Szeretett testvérem, az Úr Jézus Krisztusban, ahogy az elmúlt napokban szó volt Jézus Krisztus váltság munkájáról, úgy tegnap különösen is arról, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi és hordozza a világ bűnét. És ennek a célja az, ahogy hallottuk az előbb a János evangéliumából a felolvasásban, hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy ő nem azért jött, hogy elítélje a világot, hanem hogy a világ üdvözüljön általa. Tehát Isten üdvtervét jött végrehajtani, és elhárította az útból a bűnt, a halált, és megnyitotta előttünk a menny ajtaját. Nagyon fontos, hogy megértsük, hogy Istennek ez a terve, ez a célja velünk, és az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. De mindez Jézus Krisztus által adatik, rajta kívül semmi. És ezt meg kell érteni. Istennek az a üdvszerző munkája, hogy hirdetteti az igét. Na most ugye az ördög, mivel nagyon jól tudja, hogy Isten szava a Biblia, tehát Isten szava igéje, ezért támadja. Hát gondoljatok, a paradicsomban mit mondott? Így szoktam kicsit gúnyosan mondani, hogy az ördög volt az első liberális teológus, aki azt mondta, hogy csak ugyanazt mondta az Isten. Tehát megkérdőjelezte az Isten szavát. És nagyon fontos, hogy most tessenek belegondolni, mire építhet egy ember, mire építheti a hitét, hát csak az Isten kinyilatkoztatott igére. És ezt azért mondom, és azért hangsúlyozom, mert az ördög mindig ezt próbálja lejáratni az igét, vagy fizikailag, de mostanság sokkal inkább szellemileg megrontani, erejét venni. De Isten az ő igéhez kötötte a hatalmát, az újonnan teremtő, megváltó hatalmát az igéhez, a szavához kötötte. Nagyon világos, hogy az Isten igének azért van hatalma, mert az Isten mondta. Tehát szoktam mondani, hogy még egy tanító néninek is van, talán még ma is hatalma, hogy tegyétek ki a füzetet, talán még kiteszik. A gyerekek, tehát a szónak van hatalma. Gondoljatok politikusokra, katonákra, tehát a szónak van hatalma. De gondoljatok, milyen hatalma van az Isten szavának. Életet teremtő hatalma. És azért tértem ki erre, mert semmi másra nem alapozhatod a hitedet. Csak az Isten drága igére. De az megáll, és szikla szilárdan megáll, mert Isten igéje az mindig beteljesedik, be is kell teljesednie. És most itt szeretném továbbvinni a gondolatunkat abba az irányba, hogy az igének meg kell valósulni. Egyszer szolgált nálunk egy amerikai lelkész, és amikor megértette, hogy nekünk van egy külön szavunk az isteni szóra, hogy ige, és már elmagyaráztuk neki, hogy mit jelent az ige, hogy cselekvés, történés, létezés, kifejező szó, valóságban újongott, hogy na ezt elmondja Amerikában, hogy nekünk micsoda szavunk van, ami kifejezi, hogy az Isten számának meg kell történni. Annak meg kell valósulnia. Létezés, történés, cselekvést, meg kell cselekednünk az Isten igéjét, szavát. Tehát nagyon fontos ezt megérteni. Az Úr megtette, hogy meghalt, értem, a kereszten. De én ezzel örökre elkötelezettje vagyok, megváltója, megváltommá lett, kifizette, értem a váltságdíjat, az övé vagyok, lekötelezettje vagyok, és azt az életet kell élnem, amit ő elvár tőlem. Tehát a kereszt az csak lehetőség arra, hogy én szent életet élhessek, mert ennélkül nem tudnék. Egyáltalán nem tudnék. Látjuk ezt a csodálatos mennyei jelenetet, és hallottuk ugyancsak János 3-ból, hogy azt mondja az Úr Jézus, ha földiekről szólok nektek, és nem hiszitek, hogyan hinnétek, ha mennyeiekről szólok nektek? Pedig nagyon fontos, hogy mi egész valóságosan vegyük, szó szerint vegyük azt, ami a mennyei dolgokról meg van írva. Mert az nagyobb valóság, mint ez az anyagi világ, hiszen abból ered. És mindezt azért mondom, mert a mi életünkben is meg kell valósulnia az isteni szónak, az igének, mert különben az egész nem ér semmit. Ha ez nem lesz cselekvő, engedelmes cselekvő életté, ha nem lesz Krisztus követésé, ha nem járok fehér ruhába, hogy itt látjuk a mennyei sereget, hogy ott állnak az Isten trónja előtt fehér ruhába, pálmaággal a kezükbe. A fehér ruha a szentség, a tisztaság jele, a pálma pedig a dicsőség jele. Tehát a megdicsőültek fehér ruhába állnak az Isten trónja előtt. Üdvözült emberek, mennyei dicsőségben látja őket János apostol, és ez a megszámlálhatatlan sokaságnak reméljük én is, meg te is a tagjai leszünk, akik ott állhatunk az Isten trónja előtt örök dicsőségben. Igen, ám csak, hogy annak a fehér ruhának, annak itt kell fehérré lennie. Tehát azt akarom elmondani, hogy amikor a kereszten győztes Krisztusunk értünk mindent megtett, akkor a te életedben, az én életemben valósággá kell lennie az ő megváltó munkájának, aminek egy szent életbe kell megvalósulnia. Természetesen a saját erőnkből soha egyetlen ember nem tud szent életet élni. Soha. Képtelenek vagyunk rá. Azért vagyunk rá képtelenek, mert egy romlott természetet örököltünk. És ezzel a romlott természettel nem lehet tiszta életet élni. Nagyon sokszor nem akarják ezt az emberek megérteni. Nem akarják megérteni. Mindig annyira zavaró, mikor temetést jönnek bejelenteni a drága hozzátartozók, és mondják, hogy hát a papa nagyon jó ember volt. Hát én ezt elhiszem, hogy emberileg jó ember volt. De azt kellene megérteni, hogy az Isten előtt is jó ember vagyok. Hát nem vagyok jó ember. Egy romlott természetű ember vagyok, nincsen igaz ember egy sem. Ő igazít meg engem. Ő adatott nekünk igazságból, szentségből és váltságból. Krisztus adatott nekünk, és ő tud engem szent és tisztává tenni. János apostol levelében, az első fejezetben van egy nagyon szép ige, amiből meg is érthetnénk ezt a dolgot. Így szól az ige, hogy ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincs bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Tehát Krisztus vérének nem csak az a munkája, hogy megbocsát, hanem megtisztít. És éppen ezt hallottuk itt, hogy kik ezek a fehér ruhába öltözöttek. Azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megtisztították ruhájukat a bárány vérével. Itt persze a lelki öltözékünkről van szó. Tehát nem a külső felöltözöttségünkről beszél az ige, hanem a lelki felöltözöttségünkről beszél az ige. Van egy Jézusnak egy szép példázata, amivel megrázó dolgokat mond el. Most nem térek ki a részletekre, mindannyian ismerjük, hogy a király mennyegzőt rendez a fiának. Aztán a meghívottak lemondják, nem jönnek el, de mégis megtelik a lakodalmas ház, és akkor, vagyis az ünnepi ház, és akkor ott van egy ember, akinek nincs mennyegzői ruhája. És a király megkérdezi, barátom, hogyan jöttél ide, hiszen nincs mennyegzői ruhád. És akkor azt olvasjuk ott, hogy kivetették a külső sötétségre. Tehát a mennyek országába nem lehet bejutni szennyes ruhával. Annak itt kell megtisztulnia. Nem majd oda át, hanem itt kell megtisztulnia. Mert a mennyországnak itt van a bejárata. Igen, tessék elhinni, a mennyországnak itt van a bejárata. Csak gondoljunk bele, amikor az ember meghal. Akkor átlép ebből a láthatóból a láthatatlanba. És ahogy az Úr Jézus mondta, aki hisz ő benne, ha meghal is él, és aki csak él és hisz ő benne, soha meg nem hal. Hiszed ezt? Tehát amikor itt valaki lehunja a szemét, odát látni fog. Ez egy fantasztikus dolog, de így van. És ezért mondom, hogy itt van a bejárat. És nem lehet tisztátalan ruhával oda bemenni. Ezért itt meg kell valósulni a megváltó munkájának, hogy itt kell megfehéríteni a ruhámat a bárány vérében. Igen ám, de hogy történik ez? Ugye ő megtette a maga részét. Meghalt értem és helyettem. Ezért én megkapom a bűnbocsánatot. De azon túl új életet is. Éppen ebben a harmadik fejezetben, János 3-ban mondja az Úr Jézus, hogy újonnan kell születnetek. Miért újonnan? Nem azt mondja, hogy újjá. Újonnan. Azért, mert az ember a paradicsomba elvesztette Isten lelkét, és ezt a megtéréskor megkapod. Tehát amikor az ember megtér, akkor új életet kap. Megkapja az Isten lelkét. Azért mondja az Úr Jézus, hogy újonnan kell születnetek, mert ha nem születtek újon, meg se láthatjátok az Isten országát. Hogy történik ez, kérdezi az öreg Nikodémus. És akkor azt mondja neki az Úr Jézus, hogy te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezt. Hát tudnia kellett volna. Igen. Tehát azt mondja az Úr Jézus, ahogy Mózes felemelte a kígyót a pusztába, úgy kell az ember fiának felemeltetnie, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Erről beszéltünk tegnap, és ez megtörtént. A kérdés az, hogy a te számodra felemeltetett-e a Krisztus? Most itt abban az értelemben, hogy Urrá és Krisztussá lett-e számodra a drága Úr Jézus. Péter apostol, amikor prédikál, az apostolok cselekedeteinek második fejezetében olvassuk a pünkösdi prédikációt, egy részletet olvasok belőle. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten Urrá és Krisztussá tette őt, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól, mit tegyünk testvéreim férfiak? Péter így válaszolt, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Tehát figyeljetek meg, és ekkor tölthetik ki a tömegre a Szentlélek, amikor Péter apostol a megfeszített Krisztusról prédikál. Akkor kapod meg, amikor számodra is felemeltetik a Krisztus. És mit jelent ez, hogy megkapom a Szentlélek ajándékát? Hát Péter apostol egész megrázó módon, szélsőségesen fogalmaz, azt mondja, isteni természet részeseivé lettetek. Igen, a Szentléleket megkaptam, az egy isteni természet. Eddig volt nekem egy romlott óemberi természetem, most kaptam hozzá, ha megtértem, egy új természetet. Az Isten lelkétől kapott új természetet. Az Úr Jézus a János 14.23-ban így fogalmaz, hogy aki szeret engem, az megtartja az én igémet. Azt az én atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála. Tessék megfigyelni ezt a mondatot. Mit mond az Úr Jézus? Hogy az Atya és a Fiú a Szentlélek által eljön hozzám, és szállást készít bennem. Erről van szó. Aki szeret engem, és megtartja az én igémet. Tehát az én oldalom az, hogy megvalósuljon bennem a megváltás, hogy gyakorlati módon megvalósuljon. Hogy egy kicsit még jobban megértsük ezt, elolvasom Pál apostol az Efezusiakhoz, mit is ír. Itt mindjárt a második fejezet elején. Titeket is életre keltett, mondja a gyülekezetnek. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyben egykor éltetek e világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk, testünk kívánságaival követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk természetünknél fogva. Tehát azt mondja, hogy ti mindnyájan, beleérti saját magát is. Igen, mi mindnyájan örököltünk egy romlott természetet, de azt mondja, hogy életre keltett titeket. A bűn, mondtam ugye tegnap is, meg többször emlegettem, a bűn zsoldja, a halál. Tehát a bűn és a halál az összetartozik, és ebből mentett meg Krisztus. De ennek meg kell valósulnia, gyakorlatban. Nem élhettek úgy, ahogy eddig éltetek, nem. Péter apostol így fogalmaz, hogy azért haragszanak rátok, mert nem rohantok velük együtt a kicsapongás áradatában. Tehát tulajdonképpen a világ éli a maga kicsapongó, gátlástalan életét a maga módján, mindig is így volt, különböző korokban egy kicsit jobb, máskor sokkal rosszabb volt az erkölcsi élet ebben a világban, de mindig Isten nélkül és mindig istentelen az ember. És ezt azt mondja, ti is így éltetek, de megszabadultatok. És akkor a negyedik fejezetben így inti a gyülekezetet. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiába való gondolkodásuk szerint. Mert minden innen indul, a gondolkodásunk határozza meg az életvitelünket, a cselekvésünket, az emberekhez való viszonyunkat, mindent a gondolkodás határoz meg. És a megtérés a Bibliában, ugye a görög szó, a metanoia, azt jelenti, hogy megfordul a gondolkodásom. Teljesen megfordul a gondolkodásom, eddig a világ szerint gondolkodtam, most az ige szerint fogok gondolkodni. Ez a megtérés következménye. Akkor komolyan veszem az Isten szavát, és attól kezdve nekiadok igazat, aszerint igyekszem élni, ahogy ő ezt elvárja tőlem. Hát nem azért halt meg Jézus, hogy mi ugyanolyan feslettségben, erkölcstelenségben, haragba, gyűlölködésbe, szeretetlenségbe éljünk, ahogy addig éltünk. Nem azért halt meg, hanem azért halt meg, hogy Isten országába, az ő uralma alatt egy egészen új nép legyünk. Ezért halt meg. És akkor így folytatja az apostol, ugye, hogy tanúsítom, hogy nem élhettek úgy, ahogy a pogányok élnek hiába való gondolkodásuk szerint, az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tudatlanságukba, megkeményedett a szívük, mivel elkölcsi érzékük eltompult, bujálkodásra adták magukat mindenféle tisztátalanságot művelve mohóságukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztus, ha valóban úgy hallottatok róla és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az igaz Jézusban. Vessétek le a régi élet szerint való óembert. Tehát itt van az én tennivalom. Pál apostol arról beszél, hogy te, aki keresztény vagy, most van egy új ruhát, kaptál egy új ruhát, és ezt az új ruhát fel kell venned. Járhatsz a régi rongyosba is, de akkor el fogsz veszni. Nem azért kaptad az új ruhát, hogy beakaszd a szekrénybe, és csak vasárnap egy órára vedd elő, hanem egész életünkben legyünk keresztények. És ebben az új ruhába járjunk. Tehát így mondja, tehát vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd, és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Na, tehát ez egy új teremtés. Ahogy mondja Pál más helyen, hogy aki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden. És most meg kell vizsgálnunk az életünket, tényleg újjá lett. Vagy ugyanúgy élek, mint a megtérésem előtt. Mert akkor nem volt igaz a megtérésem. Tudnék, azért itt meg kell állni egy pillanatra, mert én láttam olyan megtérést, ez gyakran fiataloknál előfordul, egy ifjúsági táborban, héten, hogy ilyen hangulati megtérésen mennek át. Nem egy radikális, bűnnel szakító, Krisztus mellett döntő, radikális megtérés, hanem egy kicsit ilyen hangulati megtérés, így szoktam mondani, ilyen pszichikus megtérés. Az igazi megtérés az pneumatikus. Tehát az Isten lelkétől, az ige által új teremtés. Ezt nem én végzem, hogy megkapom a Szent Lelket, ezt ő adja rám ezt a szép fehér ruhát. Ő adja ezt az új életet, ő adja ezt az új embert. Krisztus áldozatáért. Ezért születhetek újra. Tehát a megtérés az egy olyan radikális döntés, hogy mint egy házasságkötés. De akkor ne kételkedjek, ha én tényleg őszintén összetört szívvel álltam az Isten előtt, és kértem tőle bocsánatot egész életem minden bűnére, és elfogadtam őt Úrnak, akkor soha ne kételkedjek többet abba, hogy én megtértem, vagy nem. Ha mégis úgy látom, hogy nincsen ott a lélek gyümölcse az életemben, hát akkor kérjek bocsánatot, újuljak meg a Krisztussal való kapcsolatomban. Tehát az, hogy én megnősültem 57 éve ezelőtt, az nem kérdés. Tudom, van egy feleségem. Az, hogy valaki megtért és nem tudja, hát akkor nem tért meg. Akkor nem tért meg. Mert én tudom, mikor kimondtam, hogy Uram, fogadj el engem, légy az én megváltó Krisztusom. Én emlékszem erre. Tehát akkor, aki ezt megtette, az meg utána ne kételkedjen. Tudnélik, az Úr Jézus attól kezdve az embert az ő gyermekének tekinti. Így mondja János apostol, akik pedig befogadták őt, azokat felhatalmazta, hogy Isten gyermekeimé legyenek. És akkor többet ne kérdőjelezd meg. Azt, ha nem úgy élsz, ahogy kellene, akkor itt van Pál apostol, nem élhetsz úgy, akkor tessék engedelmes életet élni, kérni az Urat, hogy Uram, de hogy kell ezt csinálni? Hát tagad meg önmagadat. Így mondja az Úr Jézus, ha valaki utánam akar jönni, vegye fel a keresztjét. Tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és úgy kövessen engem. Hát mi az a kereszt? Hát a bitófa. A kivégző eszköz. Engem végez ki. Komolyan. De hát ez borzasztó, nem? De nem olyan értelemben végez ki. Ezt a romlott természetemet adjam a halálba, hitáltal. Pál így fogalmaz, azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek. Tehát egy új élet. A régit megtagadom, levetem ezt a rongyos, régi, szennyes ruhámat, és felöltözöm az újat. Erről van szó. Neki adom a hatalmat. A bennem lakozó Szentléleknek adom a hatalmat, hogy Uram, te vezesd a gondolataimat, az indulataimat, te őrizd a szememet, a szívemet, és akkor ez működik. Tessék elhinni, hogy működik. De egyedül nem megy. Nekem csak egy megy, tagadd meg. Például a gyakorlat. Hogy működik ez? Hát az, amikor az ember az önző dolgait véghez akarja vinni, és látom, hogy ez az én természeti emberem kívánsága, akkor azt mondom, ez nem fontos. Erről lemondok. És tudjátok, milyen csodálatos ez a házasságban. Nem csak a mennyben, de a házasságban. Mikor úgy tudok viselkedni a feleségemmel, hogy ő a fontosabb. Mert így adódik, mert magamat megtagadom. Nem az én kényelmem, nem az én kedvem, hanem megtagadom magam. És ez nem papucság, hanem szeretet. Nagy különbség. Mert a papucsa ember az azért ugrabugrál a feleségének, mert fél tőle. A hívő ember meg szereti. Tehát nagy különbség, hogy félelemből vagy szeretetből. De ez csak példa, de minden kapcsolatomban. És akkor meg tudom fékezni a nyelvemet, nem én, hanem a bennem lakó Krisztus, a gondolataimat, a szívem indulatát. Tehát szépé teszi az életemet, és akkor valóban krisztusi vonások fognak rajtam megjelenni. Pál apostol, ezt nagyon sokat idéztük, a Galata levelet. Annyira fontos, tudnék miért fontos ez, mindjárt azt is megmondom, az 5. fejezetben itt leírja a test cselekedeteit. Intelek titeket a lélek szerint éljetek. Tehát pontosan arról beszél, amit az efezusiaknak. A test kívánságát ne teljesítsétek, mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a lélek Pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ha pedig a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, és most felsorol egy pár disznóságunkat, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Na hát ezt tudjuk mi produkálni, ez a test cselekedetei. Ezekről előre megmondom néktek, amit már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem röplik az Isten országát. Na ez ekkor szennyes a ruhám. Ha viszont a lélek, a szent lélek, az megtermi, nem én cselekszem, tetszik kérteni, lélek gyümölcse. Tehát a Szentlélek termi meg bennem, ha hatalmat adok a léleknek, hogy Uram, cselekedjél. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás, az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézusé a testet megfeszítették szenvedélyével és kívánsággal együtt. Ha lélek által élünk, akkor éljünk a lélek szerint, mondja az apostol. Tehát felelős vagyok, ez nem egy automatizmus, miért nem? Azért nem, mert mi személyiségek vagyunk. Isten semmit nem erőszakol rád. Se a megtérést, se az új életet, semmit nem erőszakol rád. Így mondta Jézus, ha valaki utána akar jönni. Tehát nem parancs olyan értelemben, hogy muszáj csinálnod, ez nem kényszer, ez nem diktatúra. Drága kiváltság. Egy drága kiváltság, hogy te Isten gyermekévé lehetsz, és járhatsz az engedelmesség útján, és Isten tetszésére élhetsz. És amikor én nem így élek, vagy engedetlenkedek, mint hívő ember, akkor azt javasolja nekünk János apostol, ha valaki vétkezik közületek, a hívők közül, van szószólónk az Atyánál az igaz Jézus Krisztus. Tehát oda mehetsz hozzá, elpanaszolhatod, látod, Uram, már, hogy beszéltem meg én, mit tudom, a főnökömmel, vagy a feleségemmel, vagy akárkivel. És akkor bocsánatot kér az ember. Hát énekelni fogjuk a 460-as éneket, amint vagyok sok bűn alatt, de halva hívó hangodat. Tehát ez az ének hogy is született? Elio, a kisasszony, aki írta ezt az éneket, énekesnő volt. És egy Londonban egy jótékonysági bálon énekelt, ahol jelen volt egy svájci hívő lelkész, Cezár Malán volt a neve, és miután a művésznő elénekelte az énekeit, odalépett hozzá, és azt mondta neki, hogy Elio kisasszony, milyen csodálatos dolog volna, ha ezzel a szép hangjával mindig az Úr Jézus dicsőíteni. Hát ott a előkelő résztvevők előtt ez a kisasszony rettenetesen elvörösödött, elsápadt, és felrohant a szállodai szobájába. És akkor órákon keresztül a térdén tusakodva vívódott, míg megadta magát Isten előtt, és azt mondta, igen, amint vagyok sok bűn alatt, Bárány Jézus, jövök. Végül megérte ezt a csodálatos éneket, és átadta a szívét. És arra gondoltam, hogy képzeljétek el, ha ezt a művésznőt mondjuk egy producer szólítja meg, hogy Elio kisasszony, milyen csodálatos lenne, hogyha maga hangjával mondjuk a Milánó és Kálába énekelne. Nem hiszem, hogy fel kellett volna rohanni a szobájába, nem hiszem, hogy órákig kellett volna tusakodnia, hanem nagy boldogan mondta volna, hogy igen. Látjátok, milyenek vagyunk? Hogy Istennek szolgálni, neki átadni az életünket, az milyen nehezünkre esik. Micsoda, szinte haláltusa. Van benne valami, mert az óemberemet halálba kell adni. Tehát van benne valami, de amikor valaki ezt megtette, akkor olyan csodálatos dolog, ha élhetek szentül, és fehér ruhába járhatok. A Jelenések könyvéből még szeretném Jézust idézni, ahogy ír a Szmirna-beli gyülekezetnek, a harmadik fejezet, bocsánat, a szárdiszi gyülekezetnek, de vannak nálad néhányan Szárdiszba, akik nem szennyezték be a ruhájukat, és fehér ruhába fognak járni velem együtt, mert méltók rá. Most képzeljétek el, hogy fordítsuk le. Vannak az erdőkertes gyülekezetben néhány, akik fehér ruhába járnak, és nem szennyezték be. Mert így kell ezt az igét lefordítani, mert az a hét gyülekezet az egész egyház. Az minden gyülekezethez szól az Úr Jézus, és hát ez a feltétel, hogy én vele járhassak. Hát már idéztem tegnap, vagy tegnap előtt, hogy Péternek azt mondta, ha meg nem moslak, semmi között hozzám. Jézus nem vállal közösséget az én huncutságaimmal, az én becstelenségeimmel. Még azt se engedi meg, hogy csaljak egy buszjeggyel, vagy valamivel. Én emlékszem, amikor a teológiára jártam, buszon mindig annyira elmélyedtem, hogy elfelejtettem jegyet lukasztani. Leszálltam a buszról, akkor jöttem rá, hogy hát nem lukasztottam ki a jegyet. Összetéptem egy jegyet. Mert ez így a becsületes. Tehát, hogy az Úr a legapróbb részletekben is megköveteli tőlem, hogy én tiszta, szent, becsületes életet éljek. És ez nem a hátrányomra lesz, ez előnyomra lesz. Lehet, hogy anyagilag nem, de a boldogságot tekintve biztos, az örök életet biztos. És aztán így folytatja az Úr Jézus, tehát aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába. Annak nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én atyám előtt és angyalai előtt. Gondoljatok erre a csodálatos jelenetre. Még ebben a világban is észreveszik az embert. Én emlékszem, amikor katona voltam, volt jó pár történetem, amiből kiderült, hogy én keresztény vagyok. És mikor szereltünk le két év után, az ezred parancsok csak tőlem köszönt el személy szerint az ezred előtt. Azt mondta, én voltam az ezred legbecsületesebb katonája. De észrevették, hogy ez az ember hívő ember. Nem lop, meg ez se teszi, az se teszi. Tehát egyszerűen még a világ is észreveszi, de ez semmi. Ez egy nulla. De gondolj bele, amikor az Isten fia az atya előtt és az angyalok előtt azt mondja, hogy ez az én gyermekem. Aztán van a gazdag gyülekezet, a laodíciaiaknak azt mondja az Úr Jézus, hogy bárcsak hideg volna vagy hév, de mivel lany meleg vagy, sem forró, sem hév, kiköplek a számból. Isten nem szereti a mi se ilyen, se olyan állapotunkat. Pedig erre vagyunk a leghajlamosabbak. Mi keresztények erre vagyunk a leghajlamosabbak. Wilhelm Busch azt mondta a 60-as években egy igehirdetésében, hogy jobb helyzet volt lelki értelemben, mikor a náci őrjöngő fiatalok letépték a katolikus apártozást, a keresztjét, és döngették a Biblióra ajtaját a kereszttel. Azt mondja, legalább ezek gyűlöltek. De a mai embereket nem érdekli Jézus Krisztus. Se így, se úgy, még annyira se, hogy ellenem mondjanak. Azt mondja, nincs ennél rosszabb lelki állapot. Így van. Mert aki hadakozik az Isten ellen, mint egy kisgyerek mondta a tanár nénének, hogy tanár néni, a Balogh Józsi meg fog térni. Hát honnan tudod? Mert már nagyon szidja a hívőket. Tehát nem jó állapot, rettenetes állapot, mikor ha nem tud lázba hozni az Isten igéje. Ma olyan közönös, ma nem mond nekem semmit. Tudjátok, mikor a házasságban így van. Mikor már nem dobog a szíved azért a párodért, mikor meglátod, meg nem érzékenyülsz el a szeretettől, akkor már baj van. És azt mondja, gazdag vagyok, meggazdagodtam, nincs szükségem semmire. De nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas, a szegény, a vak, a mezítelen. Tanácsolom neked, védj tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltöz, és ne lássék ki szégyenletes mezítelenséget. Ez persze mind lelkiértelemben. Tehát fel kell öltöznünk ezt az új embert, mert Krisztus ezért halt meg, hogy neked új életed, hogy szép fehér ruhád legyen itt és odahát is, az Úr dicsőségében. Hát így legyen, és Isten áldjon meg bennünket, hogy ne legyünk ilyen közönyös, megszólíthatatlan, unott emberek, hanem ad legyünk igazán lelkesek az Úr iránt való szeretetünkben, és az életed múlik rajta. Az örök életed múlik rajta. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, áldunk, hogy te mindent megtettél a mi üdvösségünkre. Adj nekünk szellemi látást, Uram. Hiszen te a világ világossága vagy. Hagyj ragyogjon fel előttünk a te váltságodnak csodálatos volta. Hogy nem csak erre a világra, hanem egy örök életre váltottál meg bennünket. Köszönjük, Uram, mindazt, amit értünk tettél. Bocsásd meg a mi hitványságainkat, engedetlenségeinket. Bocsásd meg az irántad való szeretetlenségünket. Bocsásd meg azokat a bűnöket is, amelyeket a mi emberi természetünk szerint elkövettünk. És ott, hogy vágyakozzunk a tiszta és szent életre, hogy vágyakozzunk, hogy valóban fehér ruhába járhassunk most, és majd odalát megállhassunk szent trónusod előtt. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
Köszönjük szépen a mai szolgálatot is. Énekeljük tehát a 460. dicséretet, amelyről szó is volt. Eliot Sarolta, ezt írja az énekes könyvünk magyarosan. Mind a 6 verset énekeljük el. Amint vagyok sok bűn alatt, de halva hívó hangodat. Oh. Ezen a héten minden este együtt lehettünk, akik el tudtak jönni azokkal, és nagyon szépen köszönjük Iczés István testvérünknek, hogy eljött Érdről. Szerettem volna egy kis édességet, kis kávét adni ajándékba, de most a kocsiban felejtettem, úgyhogy ezért egy készfogással legalább hadd köszönjem meg, és mondom a gyülekezetnek, hogy itt Erdőkertesen van egy 2 éve megjelent bizonyságtétel füzet könyvecske, amiben azok vannak megírva, hogyan Isten közöttünk munkálkodott, amiket mi éltünk át. Na, ezt majd a kiáratnál akkor odaadom, meg azt a kis édességcsomagot. Isten áldjon, és tegyen hasznos eszközzé sokáig még az Isten országa építésében, akár köztünk is, de ki tudja, evangélikus gyülekezetben, református gyülekezetben, ahol csak, hogy Isten áldjon meg téged és kedves családodat is. Hadd forduljak a gyülekezethez is. Holnap 11 órakor Isten tisztelet lesz. Ez azt jelenti, hogy már nem Iczés Istvánnal ugyan, de a mi körünkben folytassuk tovább az Úr Jézus Krisztussal a közösséget, illetve keressük az ő útjait az ige alapján. Hadd mondjak már most is köszönetet mindazoknak, akik a mai napon tudtak itt a takarításban, tavaszi készülődésben, húsvéti készülődésben segítkezni, akár itt a kertben, itt a ablakpucolásban is, illetve a parókia udvar rendezésben is. Köszönjük szépen! Illetve azt is hadd hirdessem, hogy holnap, ma is, vagy holnap még lehet hozni tartós élelmiszert, amit mondtam is korábban már, a református szeretetszolgálat küldi, illetve el fogja vinni, mi küldjük oda hozzájuk, és holnap mindenkit, aki jön az Isten tiszteletre, szeretettel várunk egy közös ebédre, de az azt jelenti, hogy mindenki hozzon enni, és aztán vigye el az edényeit. De legyünk együtt közösségben, ismerkedjük meg egymással, és szeressük egymást, amennyire tudjuk. Ha valaki még nem vette át a nagypénteki pasió programot, kérem, hogy, és esetleg itt van az, kérem, hogy vegye át, most Nándit látom, például Pistit látom, például köszönöm szépen a kiáratnál, majd még vegyétek át. Hát, ne felejtsük el, hogy a bejárat a mennyországba itt van, ebben a földi életben, nem tudjuk, hogy meddig kereshetjük még, keressük, ha még nem találtuk meg. Ha meg megtaláltuk, újuljunk meg. Áldás békesség!